Mindig csiszoltam egy kicsit a verseimet. Én mindig arra törekedtem, hogy legyen majd egyszer egy végleges változatom, és az útérintőt akkor állítottam össze, és akkor adtam ki, vagy adattam ki, amikor meggyőződtem róla, hogy most ez felel meg az ízlésemnek, tovább már nem akarok változtatni. Átrendeztem a régi dolgaimat, átszerkesztettem. Például a ciklusok címéül kiemeltem eladdig eldugott sorokat, amikre én most így rá akartam reflektorozni, és remélem, hogy egyszer majd észre is veszi valaki ezeket. Együtt látod azt, amit 40-50 év alatt írtál. Egyszer csak ott áll előtted, hogy hát tornyot építettél, és aztán vagy rád dől, vagy nem. Tehát így együtt mutatja meg magát több évtized munkája. Ez az egyik. A másik, hogy látod megint csak szerkezetben az egészet. Ezekkel az új ciklus címekkel látod átrendezve. Látod, hogy mi volt benne fontos. Hogy amit korábban te magad sem vettél észre, vagy eltitkoltál magad elől, az most egyszer csak kiugrik. Ez vezetett rá engem arra, hogy feleljek egy régi versre, a Johannára. Én még fiatalon írtam Jeanne d'Arcról egy szonett koszorút. Én még elmondom azt, mert sosem mondtam még el, hogy éppen Londonban voltam, mikor ez megjelent, a Johanna, 1968-ban. Nem volt jól sikerült út, mert nemrég vonultak be csapataink Csehszlovákiába, mint közismert, és az angolok, a BBC, ugye akkor én a rádiónál dolgoztam, és a csereegyezmény keretén belül mentem ki Londonba, úgy bántak velem, mint a kutyával. Kivéve a költészeti osztály vezetőjét, George Macbeth, ő volt a költészeti osztály vezetője, és adtam neki egy Johannát, mondtam, hogy magyarul van, egy szót nem fog érteni belőle, de megmutattam neki a szonettkoszorú szerkezetét, amit látott értés nélkül is, hogy az egyik szonett utolsó sora, a másik, az következő szonett első sora, és ez így gördül tovább, míg az ismételt sorokból lesz a 15. az utolsó szonett, az a mesterszonett. Ezt elmondtam neki. És mit látok? Nem sokkal ezután a BBC költői versenyt indított, hogy írjanak szonettkoszorút. És többen írtak is, ő maga, George Macbeth is írt, és egy költő, fiatal, akkor fiatal költőkritikus John Fuller is írt. Tanulmányt is írt a szonettről, ahol ezt említi. Mindennek nyomán a Times Literary Supplement írt egy kolumnás cikket erről a versformáról, és pökhendien, vagy mondjuk tudákosan inkább, a cikkíró azt írta, hogy hát tudjuk, hogy ezt hogy kell írni, először megírja az ember a mesterszonetet, és akkor onnan visszabontva megírja a szonetteket. Nem, szó sincs róla. Szó sincs róla. Az ember szonetről szonetre megy, és aztán egyezteti, csúsztatja a sorokat. Borzasztó izgalmas. Évtizedekkel később úgy éreztem, Johanna visszagondol címmel. Én válaszoltam erre a 60-as évekbeli szonettkoszorúra. Írtam egy újabb szonettkoszorút, ami nagyon más az eredetitől, nagyon elkülönbözik, nem olyan sebzett. Ami sebzettség van benne, az az emlékezésé, mert ez a cím, Johanna visszagondol, de a központjában nem a martírium áll, ahogy az eredeti Johannának. Hajnal Anna, én a halála óta is, ha csak módon van, többször beszélek róla, emlékezem rá, magamban mindenképpen emlékezem rá, nagyon szerettem. Kis társasággal, vagy néha egymagam is jártunk hozzá, vagy jártam hozzá vacsorázni. Azoknak a régi típusú költőnőknek a típusába tartozott, akik jó szakácsnők is, hát nagyon jó háziasszony, kitűnően főzött. Ilyen volt még Sziráki Judit és Rab Zsuzsa. Erről is olyan érdekes volna írni egyszer. Rabzsuzsa vadételeket főzött. Hajnal Anna ő mindent, és nagyon szépen terített is, és nagyszerű társalgó is volt, nagyon kellemes ember, és utoljára, de nem utolsó sorban nagy költő. Hajnal Anna, hogy befejezzem, nagyon jó barátom volt, de nem hatott rám, mint költő a költőre. Ez a panteista gondolkodás, ez tőlem távoli. Amikor én afrikai költészetből doktoráltam, akkor gondoltam sokat Annára, mert az afrikaiak hiába, most a költőkről beszélek első renden, tudod, hiába térítették át őket különféle európai vallásokra, azért ők titokban, vagy nem is titokban megtartották a régi törzsi hitüket, és a törzsi vallások lényege, amennyire én tudom, az animizmus. Tehát az a hit, amely még egy kis bokorban, egy falevélben is az istenség erejét érzi. Aki mélyen hívő, az nagyon szépen él Afrikában, mert megy az úton, és képzeld el, hogy minden fából, minden bokorból a túlvilági erők szólnak hozzá. Fordítottam erről egy nagyon szép verset, Gabriel Okara versét, nigériai költő, hát mindegy, úgyse ismeri senki. Hajnal Anna közel állt ezekhez a dolgokhoz, és én jól lehet tetszik, és átérzem, és lelkesedem érte, de én tőlem ez, ha versben gondolkodunk, ez tőlem távol áll, tehát nem tudnék animista verset írni. Csak a nagyon önelégült ember gondolhatja azt, hogy csak én vagyok, meg az én világom, meg a kortársaim világa, meg a közvetlen előttem járó nemzedék. A többiek nincsenek. Én ezt elítélem, szóval rossz véleményem van erről, azon kívül nem vezet sehová. Ez a fajta felejtés, hát hová vezet? Újabb önelégültséghez. Nem is szeretem ezt végig gondolni. 1999-ben Ferenc Győzővel a Fészek Klubban a nagyvilág égisze alatt 3 estet rendeztünk, 3x5 fiatal költő, tehát összesen 15 fiatal költő, nagyon jó névsor, ma már mind benn vannak a köztudatban. A csend szavai, ez volt a sorozat címe, 1-2-3, mind a 3 résznek, és akkor elmondom az első est résztvevői. G. István, László, Lackfi János, László, Noémi, Szabó T. Anna, Tóth Krisztina. A második részé Mesterházi Mónika, Simon Balázs, Lázár Júlia, Imre András, Filip Tamás, és a harmadik részé Gerevics András, Sejn Gábor, Szakács Eszter, Szlukovényi Katalin és Varga Mátyás. Egyik jobb költő, mint a másik, de hát ennek nincs vége, mert mai napig kapok könyveket fiataloktól, és gondosan elolvasom, és írok rá, válaszolok, ha úgy gondolom, hogy érdemes. És figyelem az estjeiket, ha tudok, elmegyek. Tehát ezt a kontinuitást én oda-vissza nagyon fontosnak tartom. Szóval megy tovább a magyar líra, úgy, ahogy kell. Jó, amit írnak, mert hát persze más az élményviláguk, más a fantáziájuk mozgása, másképp írnak, mint mi, de mégis mindegyikben van valami hagyományőrzés.